Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a Mandiner Világrend című műsora, ezen a héten Maránczi Tamás vagyok, a Mandiner újságírója, a témánk pedig az éppen egy hete az Európai Parlament elfogadott, illetve megszavazott migráció és menekültügyi paktum. A 15-ös migrációs sokhatás után az EU 8 évig rágódott az ügyön, végre van egy egységes szabályozás, és ebben a beszélgetésben azt próbáljuk körbejárni, hogy ez a paktum a megoldás része, vagy a probléma része 8 év tárgyalások után. Két vendégem pedig, két olyan ember, aki ebbe belelát jogi, illetve politikai, szociológiai szempontból, Petri Bernadett, a Közigazgatás és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa. Köszöntelek, Bernadett, és egyben elmondanám a nézőknek, hogy még nem teljesen hivatalos a dolog, de a Fidesz-KDNP-EP képviselőjelöltje vagy. Aztán meglátjuk, hogy a 13. lista,
így van,
hogy az elég lesz-e majd június és a voksolás után a Brüsszelbe, Strasbourgba való kijutás. Köszönöm, hogy itt vagy. Szajfó Omár pedig a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője. Omár, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm szépen, és az első kérdésem az lenne, hogyha már úgy vezettem fel, hogy 27 ország ugye különböző 8 éves különböző tárgyalási metódusok után megegyezett, akkor nyilván azt kéne eldöntenünk, hogy ez egy jó vagy rossz kompromisszum, hiszen van 27 entitás, különböző érdekekkel, különböző ideológiai kormányokkal. Olyan megoldás nyilvánvalóan, és ez a 8 év mutatja, hogy nagyon nehéz letenni az asztalra mindenkinek kedvező. Magyarország, Lengyelország a nagy tiltakozó jelen pillanatban. Jó vagy rossz kompromisszum született?
Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Én azt gondolom, hogy a migráció kérdése, ami azért lépjük még kettőt vissza, hogy valójában nem is egy 8 éves folyamat, hanem inkább 10 az a 8. Ez gyakorlatilag ezt az évtizedet mindenféle szempontból átszűtte, befolyásolta, jelen volt. Ez a fajta kompromisszumkeresés, hogyha így tetszik, aminek most a végeredménye ez a migrációs paktum. Én azt gondolom erről a megoldásról, és itt elsősorban a jogi szempontokat venném figyelembe, hogy ez egy kényszer megoldás, akárhonnan is vesszük. És ennek nagyon sok oka van, hogy ez miért kényszer megoldás. Kényszer megoldás azért, mert már a kezdeteknél azt láttuk, hogy maga a migrációval kapcsolatos tagállami álláspont az rendkívül széttartó az EU-ban. Azt is láttuk, hogy ugye volt egy időpillanat 2023. februárjában, amikor azt mondták a tagállami állam és kormányfők, hogy ilyen kérdésekben csak olyan megoldást választhatunk, amivel mindenki egyetért. Ez volt ugye a tanácsi konklúziónak a tartalma 2023. februárjában, és most itt vagyunk 2024. áprilisában. Jól tudtuk, hogy lesz egy kijelöltetett megoldás, hiszen erre ugye tavaly Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, illetve az elnökségi országok képviselői tettek egy ígéretet, egy elköteleződést. Azonban azt a februári megállapodást, ami az egyhangúságról szólt, hogy senkit nem hagyunk hátra ezen a téren, ezt elengedtük. És most ezzel a helyzettel kell szembesülnünk, hiszen ennek a migrációs paktumnak a jogszabályi kerete az ilyen tekintetben kötelező, tehát kötelező előírásokat tartalmaz, számos ponton megkérdőjelezhető módon, és akkor most meg fogjuk látni, hogy ki fogja ezt végrehajtani. És aztán beszéljünk majd arról, nem akarok ennyire előre szaladni, hogy amikor ez az elosztási mechanizmus, ez nem egy kötelező keret volt, hanem ezt önkéntesen lehetett választani, ugye Macroni terv eredményeképpen, akkor ki mindenki akart ilyet. Mert ez jól mutatja az elköteleződésnek a mértékét.
Más is feltetném a kérdést, Omár, hogy, és kérem javítsatok ki, hogyha rosszul értelmezem, én úgy látom, hogy itt az EU érdeke a migráció kezelében az több rétű. Az egyik az, hogy minél kevesebb illegális bevándorló érkezzen a határaihoz, illetve maga a területére, minél gyorsabban elbírálják ezeket a menedékkérelmeket, hogy ne húzódjanak el, és ne ragadjanak EU területén olyan emberek, akik illegális módon és nem jogos indokkal szeretnének belépni. Orbán Viktor felvetette a napokban, hogy lehetőleg ezt az elbírás az nem az EU területén, hanem a határon kívül kéne egy biztonságos országba elbírálni. Minél hamarabb hazaküldjék a billegű ügyeknek az alanyait, hogyha illegálisan vannak itt, és a valódi menekültek, mert nyilván vannak ilyen emberek is, azok pedig biztonságosan le tudjanak telepedni, és lehetőleg ne terheljük azokat a főleg dél-európai államokat, ahol nagy tömegben megjelentek, és arányosan szét legyenek osztva. Ugye ez egy olyan komplex probléma halmaz, amelyet minden ágában kezelnél valószínűleg lehetetlen. Az a kérdés, hogy ez a paktum ezeket a szempontokat helyesen veszi figyelembe, jól szabályozza, vagy óriási hiányok maradnak innentől is?
Ahogy Bernadett is elmondta, ez egy kényszerpaktum, tehát vannak benne olyan elemek, amelyek pozitívak, valamik negatívak. Tehát mindenképpen pozitív az, hogy egyfajta olyan közös adatbázis jön létre, ami megnehezíti a potenciális visszaéléseknek a lehetőségét, tehát nem tudnak különböző országokban leadni ugyanazon személyek menedékjogi kérelmeket, miután elutasították már az egyik helyen. Ugyancsak pozitív a kitoloncolásoknak az összehangolása is, hogyha valamilyen országnak van működő megállapodása valamely kibocsátó országgal, másnak nincs, akkor itt is számíthatnak egy másra a tagországok. Ugyanakkor azt látjuk, hogy általánosságban nem jelent megoldást, hiszen az Európai Uniónak a tagországai az elmúlt időszakban látszik, hogy kevésbé számítanak a brüsszeli döntéshozatalra. Minden uniós tagország szigorításokat vezetett be nemzetállami hatáskörön belül az elmúlt évtized során. Svédországban, Németországban, amelyek korábban nagyon is nyitottnak hirdették magukat mindenféle bevándorlás előtt, immár nem olyan egyszerű például menedékjogot szerezni, mint korábban, immár csak 2-3 évre ők megadott idéglenes oltalmazotti státuszt adnak. Azt látjuk ugyanakkor, hogy elkezdte a legtöbb európai ország valamilyen módon kiszervezni a védelmét, tehát a Európának a védelmét adott esetben Észak-Afrikába is. Tehát majd Bernadett valószínűleg elmondja ennek a jogi részeit, de nem most fog életbe lépni ez a paktum, és én azt látom, hogy az addig az előttünk álló időszakban is ez a tendencia fog elsősorban folytatódni. Mindenki a maga hatáskörében próbálja valamilyen módon megoldani ezt a dolgot, csak hát ezzel az a probléma, hogy a migráció az olyan, mint a víz, tehát mindig a kisebb ellenállás felé folyik. Amikor például van, mint például most egy aránylag jól működő megállapodás Olaszország és Tunézia között, persze ott is vannak hibák, akkor áttevődik máshova, és most éppen a Kanári-szigetekre nehezedik nagy migrációs nyomás. Hogyha ott lezárják, akkor megint máshova fog átterelődni, talán éppen vissza a nyugat-balkáni útvonalra, amit mi is ismét meg fogunk érezni. Tehát én egyelőre nem látom a teljes megoldást.
Ezekre a szempontokra, amiket felsoroltam, még visszatérnék egyesével is, de még lezárva a bevezető részünkbe magát az elvét a szabályozásnak, hogy itt van legalább két szempont, amit a szabályozónak figyelembe kell venni, és azt látom az egy hét reakciójában, hogy mind a két oldalról ez a paktum kapja a kemény bírálatokat. Az egyik oldal például emberjogi szervezetek azt mondják, hogy nagyon nagy szigorítás fele mozdult el az EU, sérülnek a valódi menekültek jogai, túl sok lesz a várakozási idejük, visszajönnek a korábbi nemzetközi szerződésekben biztosított menedékes jogokkal. A másik szempont pedig az, hogy túl puha a szabályozás, a határok nyitva maradnak, a tagállamoknak a biztonsága sérülni fog, kötelező, van a kötelező szabályozás, nem pedig önkéntes. Melyik szempont az erősebb az értékelésed szerint?
Ez az a paktum, ami senkinek nem tetszik. És ez ugye azért is nehézkes megoldás, mert ugye a tagállamok úgy szoktak gondolkodni, és ez más területen is így van, hogyha valami nem tetszik, akkor ezt nem hajtják végre. Persze van erre jogi eljárás, hogy ezt ki lehessen kényszeríteni, de pont a Dublini rendszer reformja volt az, amivel beláttuk, hogy hogyan fulladt kudarcba egy olyan iránynak a meghatározás, amivel sokak nem értenek egyet. És ha megnézzük például az Európai Parlamentet, ahol azért van egyfajta migrációbarát többség, tehát a politikai kompozíció az Európai Parlamentnek jelenleg olyan, hogy inkább pro-migráció képviselők ülnek ott, tekintettel ott a kialakult baloldali többségre. Ugye azt látjuk, hogy nagyjából 50 szavazattal hagyták jóvá ezt a csomagot, ami egyébként nem jellemző az Európai Parlamenti döntéshozatalra.
A tartózkodásokat is nézzük, tényleg éppen, hogy megvolt.
Épp, hogy megvolt. És ez az ilyen épp, hogy megvolt megoldások, ezek mindig azt mutatják, hogy itt valami nagyon, nagyon rossz irány van, mert ez egyik félnek se tetszik. Ez egy langyos javaslat ilyen szempontból. Persze lehetett volna rosszabb, tehát a mi szempontunkból lehet azzal érvelni, hogy lehetett volna rosszabb megoldás is, de úgy, ahogy te is fogalmaztál, ezt minden oldalról támadták. Az a fajta előkészítési mechanizmus, ami ezt megelőzte, ugye most jelenleg ott tartunk az eljárásban, hogy a parlament határozott, ott megtörtént az elfogadás, ezt követően a tanácsban ezt még egyszer vita nélkül napirendre fogják tűzni, ott még elfogadják, és akkor ezzel zárul le egyébként az eljárás. Majd ahogy ugye hallottuk is, ennek van egy implementációs fázisa, tehát ez elvileg egy 2 éves határba lépési határidőt tűzött az EU. Ahogy megnézzük ezt a folyamatot, ugye azt látjuk, hogy a senkinek sem tetsző döntésekben minden tagállam majd a saját hatáskörének a lehető legszélesebb kiterjesztését keresi majd. Legyen az eljárás jogi természetű, és ugye minden tagállam tud hivatkozni közrendi záradékra, számos olyan jogi lehetőségre, ami egyébként megilleti a nemzeti szuverenitás jegyében. Másfelől pedig ugye a végrehajtásnak, az implementációnak is rengeteg olyan kiskapuja van, amelyekre szintén hivatkozni lehet. Egyrészt az elosztási mechanizmusok tekintetében, másrészt pedig ugye az eljárások során való bevándorló elhelyezés kérdésében, mert ugye ez is egy rendezetlen ügy, hogy ők hol foglalnak helyet, amíg az eljárás zajlik. Az implementáció azért nagyon-nagyon nagy kérdés lesz ennek a paktumnak, úgy, ahogy ez a migráció az első perctől kezdve nagyon nagy kérdés volt, és ugye a dublini rendszer reformjában szerintem minden olyan pont kiütközött már a 2015-től nagyjából 17-ig terjedő időszakban, amik most is pontosan ugyanott tartanak, mint ahogy akkor tartottak.
Ha megengeditek, akkor ennél pont egy kis jogászkodást beépítenék, és néhány fogalmat tisztázunk, mert ugye most az EP választási kampánynak a közepén ülünk itt, és nyilván ez a migráció ez nem csak egy súlyos társadalmi és egyéb szociológiai probléma, hanem egy politikai ügy is. Tehát ez a nyilván a kampánynak az egyik hívószava, és olyan fogalmak is vannak, amit a politika átitatja, nem csak laboratóriumi körülmények között szakértői véleményeknek a tárgya. Migráns elosztási kvóta az egyik ilyen bűvös kifejezés, ez előkerült a politikai narratívákban. Van ilyen ebben a szövegben, egyébként ebben a jogi szövegben, mert azt mondják, főleg baloldalról és liberális körökből, hogy ez nem szerepel így, hogy kvóta.
Ebben sokféleképpen hívták egyébként most éppen, ugye kötelező szolidaritás, vagy mondjuk hasonló terminológia szerepel. Van kiváltási lehetőség, ugye lehet fizetni, hogyha valaki nem vállalja a befogadást, tehát ilyen tekintetben igen, ott van, és nehéz lenne ezt úgy értelmezni, hogy nincs ott. Persze azok, akik ennél sokkal megengedőbb migrációs politikát szerettek volna, azok azt mondják, hogy ez nem eléggé kötelező, illetve nem ment el a legszigorúbb irányba, de ennek ellenére ennek az elve, és valójában így is fogalmaz az indokolása ennek a jogszabálynak, ez annak a jegyében van, hogy maga a szolidaritás az legyen kötelező. Szemben azzal a megoldással, ami ugye a Macroni ötlet volt, hogy legyen önkéntes a szolidaritás, de annak is mi volt az eredménye? Ugye azt láttuk, hogy ott van 27 tagállam, ebből a 27 tagállamból 13 volt az, aki ezt vállalta, és a végén 6 hajtotta végre. Tehát itt azért az arányokból jól látszik, hogyha ez egy önkéntes megoldás, akkor kik akarnak ebben részt venni. Vállaltak ott nagyjából 10 000 migráns elhelyezését, és ennek a csekély töredéke, tehát az ezred része az, ami értelemben elhelyeződött ennek a önkéntes mechanizmusnak az eredményeképpen. Ez a nagy kérdés, hogy most a kötelezővé tett megoldás esetében milyen válaszreakciókra számíthatunk majd a tagállamoktól.
A kérdésem van már hozzád az, hogy te logikusnak látod ezt a rendszert, amit most Bernadett elemzett. Itt még hozzátenném egy-két adatot, ugye arról van szó, hogy évente 30 000 menedékkérőt, akik megkapják, elosztanának a 27 tagállam között, tehermentesítenék Olaszországot, Görögországot és azokat az államokat, ahol megérkeznek, mondjuk Líbiából, a földközi tengeren, vagy a Balkán útvonalakon keresztül. És aki nem akarja befogadni őket, van egy ilyen opció, és ezért mondják sokan, hogy puhította a verzió, az pénzzel kiváltható. Hogyha én ugye a Szijjártó Péter és egyéb nyilatkozatokban azt látom, hogy 7,5 millió forintnak megfelelő per migráns a befizetett összeg, vagy pedig a bajba jutott, vagy a dél-európai államok által meghatározott műszaki berendezéseket lehet még alternatívaként a befogadás helyett biztosítani számukra. Nagyjából összefoglaltam, hogyha jól fogtam meg a probléma lényegét. Ez egy logikus, igazságos rendszer, hogyan ítéled meg?
Úgy látom, hogy papíron nagyon jól működhet ez a rendszer, hiszen hogyha megtörténnek az átutalások, akkor az már sikerként könyvelhető el, hogy valamilyen ország részt vett a probléma megoldásában. Ugyanakkor ez a 30 000-es szám, ez nagyon alacsony. Gondoljunk arra, hogy már most Franciaországban 700 000 és 1 millió közöttire tehető az úgynevezett sans-papier kategóriába eső illegális bevándorlóknak a száma, akik ott vannak Franciaországban, de jogosulatlanul teszik ezt. El kellene hagyniuk Franciaországot, de egyszerűen ahelyett, hogy távoztak volna, eltűntek a hatóságnak a szeme elől. A francia eset az persze extrém, de finoman szólva Olaszországban sincsenek ilyen módon a helyzet magaslatán a hatóságok, hiszen ők is gyakorlatilag engedik át az országon az embereket, természetesen nappartjaikat próbálják védeni, de nekik is az az érdekük, mint ahogy egyébként a balkáni országoknak is, hogy minél hamarabb távozzanak onnan az emberek. Én úgy látom, hogy a az a legproblémásabb az egész megállapodásban, az továbbra is a kitoloncolásoknak a kérdése, hiszen számos esetben nem tisztázott a személyazonossága az érkezőknek, és számos országgal nincs egyszerűen olyan megállapodása sem az uniónak általában, sem pedig egyes tagországoknak, hogy oda visszaküldhessenek embereket. Gondoljunk például Szíriára. Tehát azt látjuk, hogy noha Szíriában 2020 márciusában elhallgattak a fegyverek, gyakorlatilag nincs most olyan hadicselekmény az országban, ami miatt fizikailag ott veszélyben lennének az emberek, az országnak romokban van a gazdasága, és akkor még nem csak Szíriáról beszéltünk, hanem Törökországról is, ahol nagy társadalmi, politikai és gazdasági nyomás nehezedik az ott élő 3,5 millió szíriaira. Törökország természetesen tartja magát a megállapodáshoz, amit az Európai Unióval kötött, védi a határokat, de az átszivárgás ellen nem igazán tud tökéletes védelmet biztosítani. Tehát én nem látom, és hát nincs hova visszaküldeni például a szíriaiakat, és akkor még egyéb országokról nem is beszéltünk. Tehát én őszintén szólva nem látom a megoldást.
És ez a paktumban erről nem is esik szó, erről a szürke zónáról, amit most Tomár mond?
Tehát jogi értelemben nem, mert ugye ez különböző instrumentumokkal szabályozza az EU. A megállapodás részét, ugye megállapodások keretében, ahol az EU-nak csak korlátozott hatásköre van, és magában a kívültartásra, a visszatoloncolás kérdését pedig pont, ahogy az Omer fogalmazott, tehát amit felkínál, az nem megoldás, mert gyakorlatilag nem rendelkezik érdemben róla.
Illetve van egy kommunikációs probléma is, amit látok ebben, ami most ennek a paktumnak az esetében is jelen van, de ez általánosságban is jellemző, adott esetben nemzetállami szinten is, hogy mint korábban szó volt róla, a szigorítások folyamatosak, ugyanakkor az Európai Unió és egyes tagállamok továbbra is ragaszkodnak a humanitárius szuperhatalom imidzshez, ami azt jelenti, hogy a kommunikációs térben a szigorítást is könnyítésként adják el. Tehát nem arról beszélnek, hogy lezárják Európa határait, hanem azt mondják, hogy új kapukat nyitnak a migráció fele. Lehet, hogy ez valóban elképzelésük szerint így van, és bizonyos legális csatornákat megnyitnak, de a kibocsátó országok közösségi médiáiban, médiumaiban, az ott kialakult visszhangkamrában ez nem így rezonál. Ott ez egyértelműen könnyítésként rezonál, és arra ösztönöz embereket, akik egyébként gazdasági helyzetükből adódóan, vagy családjuk gazdasági helyzetükből adódóan ezt látják egyedül reális esélynek a megélhetés, hogy Európába jöjjenek, hogy ez egy jó opció. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy akik már Európában vannak, jellemzően sikert kommunikálnak haza, szintén a közösségi platformokon keresztül. Az európai álomnak az árnyoldalairól kevesebb szó esik, tehát alapvetően nagy a nyomás, és egyre nagyobb a migrációs nyomás, ami ilyen módon Európát éri. Ez ellen pedig Európa egyre inkább jellemzően azért nemzetállami hatáskörön belül a partvédelemnek, az határok védelmének a kiszervezésével válaszol. Azt látjuk, hogy különböző megállapodások kötetnek, ennek már persze voltak előzményei, hiszen Kadafi ezredes és Silvio Berlusconi is kötöttek megállapodást arról, hogy a líbiai parti őrség védi majd Európát az onnan induló hajóktól, de azt látjuk, hogy a Törökországgal 2016-ban kötött megállapodás óta számos ilyen megállapodás született, akár államok között, adott esetben mondjuk Líbia esetében milíciákkal is. És a növekvő migrációs nyomás miatt ezek az úgynevezett határőr rezsimek egyre brutálisabb módon védik a partjaikat. Noha jellemzően ott azért nincs jelen a nemzetközi sajtó, és az NGO-k sem igazán monitorozzák, de például a szíriai határvidékről rendszeresen érkeznek olyan hírek, hogy például a török határőrség, amely egyébként falat húzott, ami sokkal biztonságosabb ilyen módon, mint amit mi a déli határon építettünk, éles lőfegyverrel védi a határokat. Arról is érkeznek rendszeresen hírek, hogy Algériából, Tunéziából a sivatag közepére szállítanak szubszaharai illegális bevándorlókat, ezzel próbálva elrettenteni a többieket, és ott hagyják őket a Szahara közepén.
Az a furcsa, hogy a humanitárius szuperhatalom, a kommunikáció és ez az imázsépítés zajlik a belső migrációs kezelésben, míg sajnos, amit ez a félig embertelen módszer, ugye, ez gyakorlatilag európai érdek is. Valahogy meg kell állítani, ugye, és ebben a kicsi skizofrén kettős gondolat, hogy európai érdek az, hogy a fekete-afrikai tömegeket megállítsák a Maghreb országok, illetve Egyiptom és más államok.
és teszik is, és amikor ilyen események történnek, akkor jellemzően a fősodratú európai politika nem fogalmaz meg bírálatokat. Mint ahogy idén arra is volt precedens, hogy a máltai felségvizekről Haftar tábornoknak, a Líbia keleti részét uraló milíciák vezetőjének a fegyveresei kísértek vissza Líbiából illegálisan elinduló bevándorlókat. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag líbiai milícia tevékenykedett Európai Uniós vizeken.
Ha már Romár ezt a problémakört megemlített, akkor hagyj varjam el ezt a szálat még. Ugye itt főleg a baloldalról és liberális oldalról nagyon nagy bírálat érte a paktumot és ezzel kapcsolatos rendelkezéseket és azokat a szövetségeket, amire Omar utalt, Tunéziával, Egyiptom és egyéb észak-afrikai államokkal való külön megegyezéseket migráció megállítására. Ők azt mondják, hogy amikor az EU ezt meglépi, akkor a saját biztonságát ugye meghosszabbítja és garantálja, de ugyanakkor olyan rezsimeket tart ezekkel az uniós pénzekkel életbe, amelyek belül viszont autoriter rendszereket építenek tovább, és ez egy nagyon kettős, skizofrén helyzetet eredményez. Én EP képviselő lehetsz, neked erről mi a véleményed? Mit fogsz képviselni ilyen ügyben majd az EP-ben, hogyha esetleg oda bejutsz?
Ugye az látható ebből a rendszerből, ami kialakult ebben a paktumban, hogy az a fajta kívültartás, az sem fejlesztéspolitikai szempontból, sem határvédelmi szempontból nem biztosított, amivel egyébként próbáltak érvelni a migráció, a tömeges migrációt ellenző országok. Itt két út nyílik egyébként, ami ha nem is adresszálja tökéletesen ezeket a problémákat, de jó irányt mutat föl, egy kőkemény szükséges kommunikáció helyben tartásra, egy kőkemény fejlesztéspolitikai fellépés a helyben tartás vonatkozásában, ebben az EU abszolút alul teljesít. Tekintettel arra, hogy itt ugye minden felmérés, minden jogszabályalkotási irány mindig arról szólt, hogy ezek az emberek bejönnek, és akkor a bejövetelnek a kezelésének a különböző módozataiba, amiben nem sikerül egyébként megállapodásra jutni. De számos olyan fejlesztéspolitikai eszköz áll rendelkezésre, ami egyébként pont a helyben tartást segíteni, és amiben, tehát én azt gondolom, hogy az első három lépést sem tette meg az Európai Unió. Ha megnézzük az EU költségvetésének az összetételét, akkor azt fogjuk benne találni, hogy olyan programok, amelyek dedikáltan a helyben tartást segítenék, és ott mondjuk a gazdasági életnek a kialakításán, az emberi körülményeknek a megteremtését, amik valójában humanitárius szempontok, ezekre nem szám pénzt jelenleg az Európai Unió. Nyilván itt a MFF, tehát a többéves pénzügyi keretnek a revíziója kapcsán számos szempont került be, ugye elsősorban Ukrajna, az Ukrajnának szánt források, amik elsőrangú szerepet kaptak, és nem jelentek meg, ugye a tagállamok kérése ellenére nem jelentek meg a helyben tartást szolgáló fejlesztéspolitikai eszközök. Vannak olyan irányok, ahol országok megpróbálják ezt saját maguk rendezni. Ugye Magyarország esetében is vannak saját bilaterális programok országokkal, de ez egy európai kérdés. Ugyanúgy európai kérdés a határvédelem is. A határvédelem költségeinek az elszámolása, a standardek kialakulása. Tehát itt van egy miszkommunikáció, hogy csúnyán fogalmazzak, aminek pont az a jelentősége, hogy mindenki veszít vele, hiszen hogyha a határvédelemről kommunikál egy ország, akkor a fősodratú média azonnal el fogja mondani, hogy ő ilyen-olyan migráció ellenes, nem szolgálja humanitárius célokat, nem tesz eleget a szerződéseknek. Ugye szó sincs erről, tehát látjuk, hogy a gyakorlatban mindenki próbálja megvédeni a határokat. Egy európai válaszra lenne szükség kimondani, hogy ne kriminalizáljuk a határvédelmet, mert ma már ott tartunk, hogy ez egy kriminalizált aktus. Holott mindenki ugye teszi a dolgát, de persze, hogyha egységes lenne mondjuk a határvédelem tekintetében az Európai Unió migrációs politikája, akkor a migráció elveszíteni azt a politikai nyomásgyakorlási eszköz létét, ami egyébként sajnos még mindig egy faktor, és ezzel országokon ki lehet kényszeríteni elmozdulásokat más irányban is.
Van egy elmozdulás ebben a paktumban, nem? Hiszen új határeljárások, tehát egy újabb szűrő fázis próbálnak beépíteni a külső határvédelembe.
A külső határvédelemben, igen.
Ez gyakorlatilag majdnem csak a magyar modellnek a figyelembevétele.
Sosem mondta ki az EU, hogy ez valójában a magyar modellnek a figyelembevétele, meg ahhoz nem elég kidolgozott egyébként, hogy ilyen tekintetben jó megoldást hozzon, mert ugye ez a magyar modellnek a copy-paste-je, hogyha úgy tetszik, ugyanakkor a kellő garanciák nélkül. A költségelszámolással kapcsolatosan továbbra sem karakán ez a megoldás, és tényleg a nap végén az a baj, amit Omar is mondott, hogy hogy aki ezt a paktumot megnézi, és azon gondolkodik, hogy elinduljon, elfog, mert hogy a kommunikáció, ami körülveszi, az minden szempontból azt mutatja, hogy itt történt egy olyan elmozdulás, ami lehetővé teszi ezeknek az ügyeknek a könnyebb kezelését. És ebben egyébként az Európai Uniónak lenne felelőssége.
Köszönöm, hogy összefoglaltátok, és még két szempontot, ha megengeditek, behoznék. Az egyik, amikor beszéltünk, hogy kvóta vagy nem kvóta, és arról beszéltünk, hogy 30 ezer menedékkérőnek az elhelyezését, szétterítését próbálja az EU megoldani, akkor láttam egy érdekes érvet, azt hiszem a Telexen, ha jól emlékszem, de minden esetre egy mainstream sajtótermékben volt egy érdekes érvelés. Ellentét párba állították a kormányzati kommunikációt, és szerintük a valóságot. A kormányzati kommunikáció, tényleg utána néztem, tényleg erről szól, idézek kettőt, 10 ezer menedékkérelmet kell majd Magyarországnak elbírálni, egy másik, a kvótarendszer alapján Magyarországnak 10-30 ezer illegális bevándorlót kellene befogadnia és migráns gettóban elhelyeznie. Az ellenérv pedig úgy szól, hogy a lakosság szám és a GDP arányos teljesítőképesség arányában lesz egy arányszám. Magyarországnak ebbe a cikkben 1,6% ez az arány. Ha 30 ezeret elosztották ezzel az arányszáma, kidőtől Magyarországnak nem 10 ezeret, hanem 500 migránst kellene befogadnia, és hogyha meg Magyarország kiváltja, azt már én számoltam ki, hogyha 7,5 millióval számolunk, 500-at beszorzom, akkor kb. 3,5 milliárd forintos összeg jön ki.
Igen, de ennek az egyenletnek vannak változói.
De hogyha ez egyenleti is tímel, akkor végül az 500 és a 3,5 milliárd a teljes magyar állami költségvetésben nem egy ilyen teljesíthetetlen szám.
Persze, csak ugye itt a probléma az valójában az, hogy mivel változók vannak ebben az egyenletben, ezért kiszámíthatatlan, hogy ez az arány mekkora. És onnantól kezdve, hogy mondjuk megtörténik ez a fajta mechanizmus, ez egy elvi kérdéssé válik, hogy egy ország ezt végrehajtja vagy sem. Ugye a magyar érv, tehát a hazai érv az mindig az, hogy azért elvi szempontból is ellenezzük azt a fajta elosztási rendszert, amiben van kötelezettség, mert az a fajta jogi háttér, ami rendezi akár a közrendi záradék, akár ugye a hazai fronton, a 2021-es alkotmánybírósági határozat, akár ilyen tekintetben a nemzeti konzultációk, ezekben van egy elköteleződés, hogy ez nem lehet kötelező. Tehát van egy hazai állampolgári akaratnyilvánítás, van egy alkotmánybírósági rendelkezés, ami ugye arról szól, hogy minden ország maga döntheti, ez egy nemzet-állami szuverenitási kérdés, hogy kivel él együtt, és hiába van a kalkulációval kapcsolatban eltérés, de a nap végén kinyitva ezt az elméleti lehetőséget, bármikor kialakulhat egy tömeges migrációs teher azon az országon is, akinek mondjuk az első lépésben csak 500-at kell befogadnia. Mert minden tekintetben ezt látjuk, hogy az Európai Uniónak működésében minden olyan kis jelzés, vagy minden olyan kis beleegyezés egy elvi megoldásban, az kicsit ilyen kis ujjamat nyújtom, és egész kezem kell, kinyitja geopolitikai nyomásgyakorlással a tömeges migráció, vagy a tömeges megoldások előtt ezeket az utakat. Ugye miről szól most a nagy vita, a külügyi vétó? Tehát ha valami például szerződésekben rendezett kérdés, az a tagállamoknak az a joga, hogy saját maguk határozhatnak a saját geopolitikai érdekeik szempontjából bizonyos ügyeknek a megoldásában. Ma ugye Európában az a jó európai, aki lemond erről. Tehát az a mondás, hogy a szolidaritás, az egymással szembeni szolidaritás arról szól, hogy egy tagállam legyen kész lemondani a saját geopolitikai érdekeiről, hogyha ez az európai célt szolgálja. És ez a fajta nyitás, ez egy elvi típusú kérdés, és ebben a magyar álláspont az ezért ennyire karakán, mert itt nem egyenleteket kell megoldani, hanem elvi szinten kell rendezni a kérdést.
Ezért van egy biztonsági vetülete is ennek a kérdésnek. Tehát természetesen azt nem lehet állítani, hogy akik érkeznek, potenciális veszélyforrás lenne mindenki. Ugyanakkor azt látjuk az elmúlt évek európai tapasztalatából, hogy az európai rendszernek nincs kapacitása, és itt a szociális rendszerről beszélek, arra, hogy azoknak az embereknek, akik érkeznek, megadja azt a fajta pszichológiai támogatást is, ami adott esetben segítene nekik megküzdeni a problémáikkal. És hát számos olyan esetet láttunk, például talán az Annecyben történt tavalyi késes támadás esetében is, de ő ez egy archetípusa volt egyébként az ilyen késes támadásoknak és merénylőknek, amikor is adott egy ember, aki nagy reményekkel érkezik meg Európába, egy ideig úgy tűnik, hogy minden rendben is van, viszont éppen a már meglévő szigorítások miatt bizonytalanná válik jogilag a helyzete, és nem látja középtávon biztosítottnak a sorsát, és egy olyan lelki állapotba kerül, egy olyan depresszív állapotba, ami aztán egy olyan cselekedetre ösztönzi, és itt most beszélünk, tehát itt mégiscsak egy lelki betegségről van szó, tehát egy olyan cselekményre ösztönzi, amivel aztán az európai társadalmakban tesz kárt. Tehát ez a fajta, tehát a migránsoknak az elhelyezése az egy kérdés. Adott esetben az egyéb támogatásuk segélyekkel szintén egy kérdés, amit gazdasági erőforrásokkal meg lehet oldani, de itt van a többi része, ami olyan humán erőforrásokat, olyan ismereteket igényelne, ami nemhogy Magyarországban, de még a bevándorlással nagyobb múlttal rendelkező országokban sem áll rendelkezésre.
És még egy szempontot, ha már befektetett energia és erőforrásokról beszélünk, hogy a paktumnak van egy olyan felvetése, hogy ahhoz, hogy ne legyenek mondjuk vonzó célországok, ahol minden migráns szeretne menni, mondjuk Németország, Svédország, hogy ezt jobban szét lehessen időzőjebe teríteni a bevándorlókat. Ezért biztosítani kell minden egyes 27 tagállamban az azonos feltételeket, az iskoláztatás, az egészségügy, az integráció terén. Számomra ez megint egy uniós ilyen doktrinár vágyálomnak tűnik, hiszen hogy lehet, ugye azt mondod, 2 éves átmeneti időszak. Hogy lehet 2 év alatt a román, most nem akarom a románokat rossz példának hozni, de most mégis már kimondtam, tehát mondjuk a Romániát 2 év alatt hogy lehet olyan színvonalra felhozni, mondjuk a német ellátási színvonalat tudják biztosítani, hogy ugyanazt a vonzó tényezőt lássák a migránsok Romániában, Németországban.
Eleve ez egy nagyon materialista megközelítés, és azt feltételezi, hogy az embereknek csak pénzben mérhető vágyai vannak azoknak, akik akár Európába érkeznek. Viszont ha látjuk azt, és megnézzük a bevándorlásnak a mintázatait a 60-as évektől napjainkig, azt látjuk, hogy jellemzően ott alakultak ki tömbök, és oda utazik mindenki, ahol már van valamiféle meglévő társadalmi network-e. Tehát jellemzően azért a migráns kibocsátó országok kollektív társadalmú országok, ami azt jelenti, hogy az embernek gyerekkorától a szocializációja miatt a közösség jelenti a hálót, az a fajta kulturális, adott esetben vérségi, de legalábbis nyelvi, kulturális közeg, amiben ő jól működik. Tehát Magyarország esetében, vagy Románia esetében is kevésbé valószínű, hogy meg tudjuk adni ezeknek a bevándorlóknak azt a közeget, amit mondjuk egy Németország, Franciaország, vagy már meglévő bevándorló közösségekkel rendelkező országok meg tudnak. Tehát a mi esetünkben fokozottabban fennáll a társadalomtól való elidegenedésnek az veszélye, és az ebből adódó kockázatoknak a veszélye.
Igen.
Csak annyi, hogy ez nagyon fontos, amit Zomer mondott azzal kapcsolatosan, hogy az integráció kérdését hogyan rendezi az EU. És megnéztünk uniós programokat, ahol felmerül mondjuk az integráció kérdés, vagy migráció általában, és egyszerűen arról, hogy itt szükséges egyfajta beavatkozás, ahol éppen a bevándorlóknak kell változnia, az egy ilyen, arról nem lehet beszélni az Európai Unióban. Tehát minden olyan program, ami támogatja a tagállamokban a migráció kezelését integrációs szinten, az valójában a befogadó országoknak a támogatását akarja kialakítani, vagyis az állampolgároknak az elmozdulását célozza. Olyan megoldásokra ad az EU forrást, ahol éppen mondjuk a velük kapcsolatos előítéleteknek a leépítése szükséges, ahol ezeknek a veszélyeknek az elvetése szükséges, és soha nem azt, hogy egyébként ők az úgynevezett európai életmódot hogy veszik fel. És erre azért az elmúlt 5 évben volt egy uniós biztos, ugye Margarita Skinner, akinek az volt a mandátum, hogy az európai életmód népszerűsítésével, az ezzel kapcsolatos értékrend felállításával végezze el a feladatát. És a nap végén oda fogunk eljutni, hogy ha előáll ez a helyzet a befogadó országokban, nem lesz olyan program, ami azt a célt szolgál, hogy az integráció egy Európai Unió által finanszírozott módon történjen meg, hanem mindenhol csak arra fektetnek hangsúlyt, hogy az a fajta érzékenyítés történjen meg a társadalomban, hogy jobban elnézzék azokat a jelenségeket, amik együtt járnak a bevándorlók letelepedésével. Ez egy nagyon kúrás probléma, és az elkövetkezendő 5 év problémája is lesz.
Ez egy tömegjelenség Nyugat-Európában.
Ez egy tömegjelenség.
Bármelyikünk, aki járt mondjuk Párizsba, Londonba, vagy Birminghamben, az látja a saját szemével, hogy a lakosság 10-20%-a már muszlim, vagy bevándorló hátterű. És ennél a pontnál hagyj ajánljam a kedves nézőknek Omárék nemrég kijött könyvét, Kié itt a tér címmel, egy három szerzőnek a könyvét a Matthias Corvinus kiadónak a kiadásában. Én ma reggel átfutottam, nagyon tényleg ajánlom önök számára, mert amiről most az elmúlt 5 percben beszéltünk, az egy tudományos megközelítés adatolt, nagyon jó összefoglaló a párhuzamos társadalmakról, a no-go-zónák veszélyre, a városi zárványok kialakulásáról, és ha már ezt megemlítettem, azért hogy kérdezem meg, reflektálva Bernadettre, Omár, hogy amit látunk Nyugat-Európában valóságként, az jogos félelem itt kelt Európában, hogy ugyanaz a szociológiai metódus, ami te is említettél, hogy általában az olcsó helyekre jönnek a bevándorlók, ott keletkezik egy zárvány, az kiteljesedik, no-go-zónává alakulhat, saját saria intézkedésekkel, stb. Ez automatikusan megvalósul, hogyha Magyarországon is egy ilyen szabályozás lépne érvénybe, vagy lehet tanulni a rossz mintákból, és jönnek a bevándorlók, el lehet kerülni mégis velük együtt.
A magyar példa ezért eddig azért volt kivételes, mert akik Magyarországra érkeztek, jellemzően létező jogi kereteken belül érkeztek, tehát tanulni, akik például tanulni jöttek, ők már eleve a társadalomnak más rétegét képviselték, mint azok, akiket egyszerű munkásokként hoztak be Nyugat-Európába a 60-as években. Azért nehéz a kérdésedre válaszolni, mert Nyugat-Európában is mindenhol más miatt van probléma. Tehát a brit szintér az egészen más miatt problematikus, mint a francia, más miatt, mint a német, más miatt, mint a svéd. Azt mondhatjuk, hogy tökéletes modell nincs, tehát mindenhol feszültségek vannak más különböző okokból. A kérdésed, hogy Magyarországon ez hogyan valósulna meg, ezen el lehet gondolkodni, viszont megvalósítani az már egy túl veszélyes kísérlet lenne. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nyugati tanulságokból kiindulva nincs tökéletes recept a tömegesen érkező bevándorlók, különösen a tömegesen alacsony társadalmi státuszból érkező bevándorlóknak az integrációjára, mert hát persze látunk nyugaton is pozitív példákat, tehát akik eleve az úgynevezett globális középosztály tagjaiként érkeznek valahonnan, adott esetben tanulni, vagy adott esetben olyan politikai szituációban, amikor ők el kell politikai okokból menekülniük, de már otthon is a társadalomnak az elitjét képviselték, tehát működhet az integráció, a tömeges bevándorlásra viszont nincs igazából jó példa, hogy ezt miképpen kezelték volna.
Köszönöm az összefoglalót, és akkor itt a beszélgetésünk végén talán az utózmányokról beszéljünk még, hogy mi lesz a ratifikációkkal. Tehát van egy 2 éves intervallum 2026-ig, mi fog történni szerinted jogi téren? Tehát a tagállamok ratifikálják, beindul, Magyarország, Lengyelország beadja a dereket, vagy nem?
Nyilván sokban függ a kérdés attól, hogy milyen összetételű lesz az új Európai Parlament, illetve ősszel majd az újonnan felálló Európai Bizottság, hiszen ugye ott is voltak tagállami kormányváltások az elmúlt időszakban. És ugye azt látjuk, sokféle prognózis van, mindig attól függ, hogy ki készíti a prognózist, olyan tekintetben, hogy létrejön-e egy jobboldali előretörés, avagy sem. Tehát valamilyen arányú előretörés mindenféleképpen lesz. Ez teljesen egyértelmű, még a nagyon ilyen szempontból pesszimista vagy óvatoskodó felmérések is ezt mutatják. És ebben nyílik valamennyi mozgástér egyébként, hogy itt az implementáció, végrehajtási rendelkezések, delegált aktusok vonatkozásában történjen valami, ami ezt az instrumentumot, ha nem azt mondom, hogy a földet teszi egyenlővé, de legalább korrigálja bizonyos területeken. Ez az egyik elem. A másik elem, ami szerintem rendkívül fontos lesz az új időszakban, az, hogy a migrációs politikában EU szinten őszintességre van szükség. Mert azért tartunk itt 10 éve, az Európai Uniónak a intézményei körbevették magukat egy olyan szakértői állománnyal, akik mindig is a willkommen kultúrnak a szélsőséges szintjig elmenve a tömeges migráció pártolói voltak. Ezek civil szervezetek, olyan tudományos csoportok, akik ezeknek a jogszabályoknak az előkészítését elvégzik. Itt ugye számos tanulmány, analízis van, amire alapozva az Európai Bizottság, aki ugye az egyetlen olyan uniós intézmény, amely kezdeményezési, jogszabály kezdeményezési joggal bír, előáll a javaslattal, amit olyan adatokra alapozva tesz meg, amelyek ebből a szakértői állományból származnak. ez is egy fontos lépés lenne, hogy ebbe történjen egy változás, és hajlandó legyen belátni azt az Európai Bizottság, hogy kiegyensúlyozottságra van szükség. Mert ezeket az elemeket, amelyek a társadalmakban tapasztalhatóak, ezeket nem lehet elhallgatni, ezek ott vannak. És minden európai ország érdeke, hogy ezek már a tervezési időszakban megjelenjenek, és ha ez a két változás be tud következni, akkor talán a migrációs politikát is más sínre lehet helyezni.
Ha Magyarország nem hajtja végre ezt az egyességet, akkor kötelezettségszegési eljárás vagy?
Mert nyilván főszabály szerint igen, akkor tud jönni egy kötelezettségszegési eljárás.
Ezt vállalja Magyarország.
Amit azt gondolom, hogy Magyarország vállal.
Nem tudom, hogy már van-e végszavad, mert ezen a ponton én befejezném a beszélgetést, minden kérdésemre válaszoltatok.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen az elemzést. Kedves nézőink, a migrációs paktumot elemeztük, Szajfó Márral és Petri Bernadettel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, jövő héten találkozunk.